Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Kéberrádió Keszthelyi Civil Control műsor kedves hallgatóit. Mai nap is több érdekes témával készültünk, de még mielőtt bemutatnám kedves beszélgető partnereimet, engedjék meg, hogy rendhagyó módon Magyar Költészet napjának tisztelegve egy kedvenc versemet elszavaljak, amíg érem rövid lesz, és gondolom, hogy nagy ismertségre tett szert, hiszen egy nagyon közismert versről van szó, ami nem más, mint József Attila Tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmad napja nem eszem se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom, s hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfődnek. Halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Kedves hallgatóim, elnézést kérek még egyszer önöktől, hogy becsempésztem ezt a kis kedvenc versemet, és egyúttal ezután most be fogom mutatni kedves barátaimat, beszélgető partnereimet, dr. Weller Jakus Tamás, a Kéve elnöke.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak.
Barátom Molnár Tibor, önkormányzati képviselő.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
És én szeretnék és téged elsősorban, Tibi, kérni, hogy egy pár gondolatot légy kedves az előző mondandómhoz hozzáfűzni, mint a Magyar Költészet napja, ami az elmúlt napokban volt esedékes, és online formában néhány témában megemlékeztünk rá, nyilatkoztunk rá. Egy pár gondolatot az elmúlt időszakról és a jelen helyzetről a Magyar Költészet napját tiszteltére mondja el, légy szíves, a hallgatóknak.
A Magyar Költészet napját 1964 óta ünnepeljük. József Attila nagy költőnk, tragikus sorsú nagy költőnk születésnapján. József Attilának a munkásságát hát szerintem nem kell bemutatnom azoknak, akik ezt a műsort hallgatják, hiszen az általános műveltségnek egy alapvető része Magyarországon, hogy legalább egy költeményét fel tudja az ember idézni tőle, most akár a Tiszta szívvel, ami talán a leghíresebb, vagy a Mama, vagy a Hetedik, hogy csak tényleg a legismertebb verseit mondja, és hát előszeretettel dolgozzák fel a verseit könnyű zenei előadók is, akár Koncz Zsuzsa, vagy a Kaláka, hogy csak tényleg a leghíresebbeket említsem, de ugye Ágnes, aki korábban Ágnes Vanilla néven volt ismert, ő is egy teljes albumot szentelt neki, és hát ne feledkezzünk el Földes László Hoborról sem, aki ugye szintén avatott és értő előadója József Attila műveinek. A Magyar Költészet napja azért is jelentős, mert hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azért a társadalomnak egyre kisebb hányada olvas verseket, bár azt hangsúlyozom, hogy a könnyűzenei dalszövegeknek egy része van olyan igényességű, hogy költészetnek tekinthető, és versekkel ér fel, gyakorlatilag ugye énekelt versekről beszélhetünk ebben az esetben, de hagyományos verseket az emberek nem nagyon olvasnak. Vannak, akik leszólják a költészet napját, mert hogy ilyenkor a Facebookot elárasztják a versek, és hát pont az egyik számomra kedves előadó, By Alex, a énekes, írta ki azt most a Facebookon, hogy hát ilyenkor mindenki beüti a mértébe, hogy akkor talál valamilyen verset, és akkor próbálja ezt idézgetni, és próbál műveltnek tűnni, de hát szerintem, ha más nem, akkor ez a Magyar Költészet napja, ez arra jó, hogy felhívja a figyelmet a versekre, és akkor az ember oda megy a könyvespolchoz, leveszi azt az Adi kötetet, vagy József Attila kötetet, vagy Váci Mihály kötetet, vagy Petőfit, Arany Jánost, ami éppen a keze ügyébe akad, és belelapoz, és olvassa, és élményt ad. Tehát szerintem azért a verseknek megvan a létjogosultsága. Nekem régi jó barátom Luther Imre, a Magyar Versmondó Szövetség elnöke, akivel hát még középiskolás korunkban ismerkedtünk össze, és neki például ez egy nagyon fontos kulturális missziója, hogy úgynevezett versfilmeket készít, elmond egy-egy verset, és hát egy ilyen videoklipszerű filmet készít hozzá, amivel ugye felidézi annak a versnek a hangulatát, vagy a történéseit. Tehát a verseket még szerintem nem kell temetni, és én örülök neki, hogy van ez az ünnepnek, és nagyon örülök neki, hogy tényleg láttam sok ismerősömtől, politikus társamtól, hogy verseket osztott meg ezen a napon, én is jó párat megosztottam. Tehát ennek örülök el, és hát a te előadásodat pedig most anélkül, hogy haza beszélnék, tényleg egy nagyon szép átélt előadásnak tartom, és biztos vagyok benne, hogy szerettél verset mondani iskoláskorodban, amikor erre volt lehetőséged, vagy esetleg a katonaságnál valamilyen kulturális seregszemlén, ez egy jó dolog a versmondás, úgyhogy én örülök, hogy vannak versek és van költészet napja.
Köszönöm szépen, Tibi, a méltatás pláne, sajnos igen rég volt már, amikor verset mondhattam, de ez nem jelenti azt, hogy az ember nem kedvel, és nem maradnak meg a szívébe, lelkébe ezek a szavak, mondatok. Tovább is lépünk a költészet napjáról, és egy helyi témát fogunk most érinteni, ami nem más, mint egy Keszthelyváros honlapján megjelent információ, amire egy kedves barátunk hívta fel a figyelmünket, hiszen függetne attól, hogy rendszeresen közeleti életet élünk, és a város jobbulás szándékában dolgozunk, azért nem jelenti azt, hogy ugye nap 24 órájában a város honlapját olvasgatjuk, de nem csodálkozunk ezen, hogy megjelennek különféle információk. Ez pedig, amit ez a kedves barátunk, amire felhívta a figyelmünket, az nem más volt, mint hogy a település rendezési terv kapcsán egy lakossági fórumot hirdetett meg Nagy Bálint polgármester, és hát egy kicsit olyan számomra, hát mivel már jó sokat foglalkoztunk ezzel a témával azért, és remélhetőleg a kedves hallgatók és a lakosság is, van bőven fogalmunk róla, hogy mi az, amit szeretne ő a közzel megbeszélni. Na most ennek a mikéntje, hogy ez hogyan, és hogy ez hogy volt előkészítve, nem más mutatja, mint például az, hogy már tavaly áprilisban jelentkezni kellett az íromány szerint regisztrálni magunkat, hogyha szerettünk volna, vagy szeretnénk, bár a írás, a tájékoztató vége felé van egy idei dátum is, de szóval azért az emberben van egy ilyen kellemetlen érzés, szóval egyrészt semmire nem veszik a lakosságot. Miért? Hát nem csak minket nem tájékoztatnak, hanem a lakosságot sem. Tehát ez egy kicsit furcsa számomra. A másik pedig az, hogy online formában kéri a polgármester, hogy csatlakozzanak az emberek, és hát az időpont is azért magáért beszél. Láthatjátok, hogy ez valószínűleg, és én gondolom, hogy ez így is lesz, nem lesz olyan nagy érdeklődés ebben az időszakban, főleg nem számottevő és értékes hozzászólás, hangsúlyozom, amennyiben lesz persze nem degradálva bármelyiket, de maga ez a helyzet most számotokra mit jelentett, mit tapasztaltok, mit gondoltok erről a mostani írományról, bejelentésről, tájékoztatásról?
Hát ha Tamás még nem szólt hozzá, bár őt illetni a szó, hiszen én sokat beszéltem. Hát röviden annyit mondanék, valószínűleg egyébként, hogy ez a határidő, ez ugye április 14-e 2021 akar lenni, tehát az idei év, de hát tényleg azért ez egy elég komoly elgépelés ebben a szövegben, és hát a délelőtt 10 óra az sem kedvez annak valóban, hogy ott egy olyan nagyon nagy lakossági részvétel legyen. Nem tűnik elsőre ez annyira sláger témának, tehát ez nem a Balatonpartnak a botrányos ügyeihez kapcsolódik, de hát itt ugye városi lakóvezeti területekről van szó, és azoknak a szabályozásáról, amiről azért lehet véleménye az embereknek most akár itt a volt ruhagyári tömbnél, esetleg a déli város részben, amíg zajlanak átalakítások. Tehát mindenképpen szerintem ez egy érdekes téma, és hát Tamásnak, mint egykori edzőnek biztos, hogy van ehhez hozzászólása, az őről már látott egy-két ilyen település képi szabályozást, település rendezést, úgyhogy légy szíves, hogy tudod ezt hozni, én, mint önkormányzati képviselő, én csak azt látom, hogy itt különböző beépítési magasságok szerepelnek, utcáknak a keskenyebbé tétele, és hát azért ezek is eléggé frekventált helyek most, akár a Festetics út, Csárda és Napsugár utcák által határolt tömb, vagy a Rákóczi tér, Ady Endre, Malom és Lovasi Sándor utcák által határolt tömnél. Tehát itt azért valószínű, hogy többről van szó. Alapvetően nem vagyunk ellene a város fejlődésének, annak, hogy a leromlott helyeken jobb arculatú, élhetőbb dolgok jönnek létre, de természetesen ennek azért van törvényes feltételei, előírásai, amiket ugye teljesíteni kell.
Hát én nekem azért erről megvan a véleményem, úgy, mint mondhatom azt, hogy több mint negyed évszázadot eltöltött embernek a közigazgatásból. Nagyon sok településrendezési terv módosításban volt az embernek része, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan fontos téma, amely egy településnek az összes lakóját, az összes ingatlan tulajdonosát érinti, tehát ez egy nagyon fontos téma, és pontosan ezért úgy gondolom, hogy ennek a településrendezési tervnek a módosítása, tehát ez egy jóval szélesebb körbe kellett volna, hogy megjelenjen. Ezt azt értem alatta, hogy például a városban lévő civil szervezeteket, meg hát nem is a civil, még a civil szervezeteken kívül, de legalább a települési önkormányzati képviselőket azért legalább egy meghívóval illet volna tájékoztatni, és egy kicsikét úgy mondom, hogy nagyobb határidőket adni minden személy számára, pontosan azért, hogy mindenki meg tudja a terveket, a szándékokat megismerve, el tudja mondani a véleményét, pró vagy kontra, tehát azt, hogy jó vagy nem jónak tartja ezt a dolgot, és hát a város vezetésének pedig ugye ezt kell értékelni, meg figyelembe venni, mert hiszen egy város attól város, ahogy a polgármester mindig hangoztatja, hogy ő közösséget épít, hogy elsősorban amellett, hogy a város fejlődését is szem előtt kell tartani, de az itt élő embereknek az érdeke az egyáltalán nem elhanyagolható, hiszen ők itt élnek. És itt élik a mindennapjaikat, az itteni vállalkozásoktól pedig nem is beszélve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, a településrendezési terv módosítása, és hát ami engemet pedig különösen felháborít, az az időpont, hogy délelőtt 10 órakor tartják ezt a valamit. Hát jó, hogy nem reggel, vagy hajnali 5 órára tűzték ki, mert akkor lehet, hogy még kevesebben vennék ezt igénybe, vagy még kevesebben lennének ott, és talán lehet, hogy még kevesebben mondanák el a véleményüket a települési rendezési terv módosításával. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez a fajta hozzáállása a város vezetésnek, de hiszen mire is számíthat az ember, hogyha visszamegyünk az időbe, akkor ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtti közmeghallgatáson a jelenlegi városvezető, frissen megválasztott városvezető azt mondta, hogy ő aztán 1 évben több közmeghallgatást is szeretne tartani, mert nagyon fontos számára az itt élő emberek véleménye és a kapcsolattartás a város lakóival. Ezzel szemben tavaly mivel szembesülhettünk, azt mondta, hogy na 2 perce van az ott jelenlévőknek arra, hogy elmondhatják az esetleges problémáikat vagy véleményüket a keszthelyi közügyekkel kapcsolatosan. Tehát én itt is ezt érzem, hogy valahol a városlakók, valahol a keszthelyiek egy harmadrangú vagy negyedrangú kérdés ez ügyben.
Hát ez Tibor? A időpont, most megint csak erre visszatérek. Az emberek zöme akkor azért dolgozik, és hát tényleg nem a legidálisabb, hát egy közmeghallgatást, egy lakossági fórumot normál esetben, offline esetben 17-18 órai kezdettel szoktak tartani. Tehát valószínű, hogy tényleg erről van szó, hogy minél kevesebben érdeklődjenek egyébként. Tehát jöttek ilyen jelzések, hogy amit a Magyar Művészeti Akadémia pályázatán induló építész doktoranduszok adtak elő ugye különböző terveket a Balatonpart fejlesztésére. Ott is ugye volt egy, vagy zajlik mai napig egy ilyen többfordulós hát egyeztetés meg prezentáció, ahol tényleg a Műszaki Egyetemnek az építész doktoranduszai nagyon szép terveket vezettek elő, és hát hogy ott is volt egy olyan törekvés, hogy lehetőleg minél kevesebb keszthely legyen ezen, és hát nekem elszomorító volt, hogy amikor itt beszélgettünk az építészekkel ezen a Zoom konferencián, nem is tudom, Zoom volt, hogy Microsoft Teams, hát az a lényeg, hogy egy online konferencia volt.
Zoomos volt.
Többen voltak keszthelyiek, akik bejelentkeztek, és valahogy ők nem nagyon akartak ehhez hozzászólni, mint hogyha valami visszafogottság lett volna bennük, vagy tartottak attól, hogy elmondják a véleményüket, sokan ott voltak, pedig hát a közügyek azért közügyek, mert ugye mindannyiunknak az ügyei, és hát minél több vélemény elhangzik, annál jobban ki lehet abból alakítani egyfajta közös álláspontot. Persze lehet, hogy én naív és idealista vagyok ebben, de nekem kicsit így ez megúszósnak, meg letudósnak tűnik, hogy tudjuk le akkor ezt az egyeztetést lehetőleg minél kevesebb feszültséggel, minél kevesebb akadékoskodó, kérdezősködő legyen ott, még akkor is, hogyha egyébként ezek helyén való ügyek, tehát ezek olyan városrészek, amiknek rendezni kell az arculatát, tehát adjunk ennek egy nyilvánosságot, és hát megint az jut eszembe, mint amit ugye a közmédia az osztrák riporter nővel csinált, aki ugye kérdésekkel provokálta szeretett vezérünket, de ne legyen igazam, de sajnos ugye az elmúlt két évnek az önkormányzati tapasztalatai azok arra tanítottak meg, hogy én újságosan sok jó indulatot és empátiát ettől a kormányzatban leváljak.
Tibi, nem tudom, vagy Tamás, hogy ilyenkor, ha online ülést tartanak, tehát jelen esetben, ennek személyiségi jogi kérdése felmerül-e olyan esetben, hogy milyen felvétel készül, egyáltalán készül-e felvétel egy ilyen online közösségi fórumról. Tehát, hogyha a polgármester meghívja a Keszthelyváros lakóit, és több száz vagy ezer, tehát akármennyi, tök mindegy, most nem a számok a lényeg, megjelenik akár kép és hang formájában, akkor az ott elhangzottak információk, javaslatok, egyebek, az most a rendelet szerint ugyanazt akarja, mint egy testületülés, ugyanúgy jegyzőkönyvet kell felvenni, és hanganyagot, képanyagot egyéb, illetve hogyha képanyag is van, és ez hogy csapódik le, tehát ez hogy a törvény hogy írja, vagy hát ha esetleg tudtok ebbe segíteni, tanácsadni nekem, hogy ez, mert arra gondolok, hogy esetleg emiatt is lehet ez visszafogottabb, vagy kevesebb részvételt generáló, hiszen az utóbbi időkben is elég visszafogottan vettek részt Keszthelyváros lakói a nyilvános közmeghallgatásokon, fórumokon, és gondolom, vagy vélem én ezt, hogy valószínű, hogy ebben az esetben is ez is befolyásolhatja az alacsony részvételt. Egyrészt a technikai háttér, másrészt az időpont, harmadrészt a tájékoztatás, tehát ahogy a Tamásra visszautalva a véleményem az, hogy ez egy inkább kenjük be valamivel, nem mondom mivel, egy kirakat politika, és pontosan az, hogy meg legyen valamivel magyarázva. De a kérdésnél maradva, hogyha ebbe tudtok segíteni, vagy gondoljátok, hogy ezt még esetleg át lehet beszélni egy mondatban, hogy ennek a személyiségjogi háttere, ez egyébként megvalósul-e ilyenkor mindenféle szempontból. Tehát ott arra gondolok, hogy megnyitom a képet, a hangot, és akkor ott mögöttem a család, a egyéb, a mindenféle látnivaló, mondok valamit, és akkor ennek a rögzítése milyen törvény írja, vagy mi az, ami biztosítja, vagy biztonságosá teszi a hallgatókat? Ez a kérdés.
Nézd, János, erre a fórumra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint hogyha most éppen a polgármesteri hivatalnak valamelyik hivatalos helységébe került volna összehívásra ez a dolog, tehát ugyanúgy a nevet mindent be kell mondani, tehát, és ugyanúgy hát feljegyzés vagy jegyzőkönyvet kell, hogy készítsenek róla, tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint hogyha ez most éppen, mit tudom, normál üzemmódba zajlódna. De még egyszer mondom, nekem is erről az a véleményem, hogy ez ilyen, csak legyenek túl rajta, tehát essenek túl rajta a hivatalos előírásokon, hogy ezt meg kell tartani, mert a törvény előírja, de lehetőleg minél kevesebben vegyenek részt rajta, mert a kutya nem kíváncsi, legalábbis az illetők nem kíváncsiak az itt élőknek a véleményére. Ugye, sőt, nem is azért, mert inkább hát a kellemetlen kérdéseket tesznek fel. Ezért van az, hogy délelőtt 10 órára teszik ennek a fórumnak az időpontját, ahelyett, hogy mindenki számára elérhető egy délutáni kora délutáni időpont tették volna, főleg úgy, hogy online, tehát azt mondom, hogy még otthonról el se kell menni, tehát hogyha valaki a munkájából hazaér, akkor ezen az online fórumon hát könnyedén részt tudna venni, de hát még egyszer mondom, én azt javaslom ezeknek az embereknek, akik ott dolgoznak a Városházán, hogy rakják legközelebb hajnali 4 órára, és akkor még kevesebb regisztrációt fognak kapni erre az alkalomra, és kevesebbet kell nekük majd jegyzőkönyvezni, úgyhogy és leírhatják, igen, hogy senki nem vett részt rajta, ugye? Tehát nekem, megmondom őszintén, mint valami közigazgatási szakembernek, nekem erről az egészről ez a véleményem, szégyelhetik magukat. Tehát az, hogy így foglalkoznak vele egyébként. Tehát ennek az anyagnak, tehát ennek a fórumnak a, úgy mondom, hogy a tartalma, ez két fontos városrészt érint, amiről azért én azt mondom, hogy nekem az a véleménye, hogy fontos, hogy ezek a városrészek megújuljanak, megszépüljenek, tehát ezzel nincsen semmi probléma, de mint a város lakóknak, mint a város közösségének, és az ott élő, a környezetükben lakó, a már ott lévő embereknek, akiknek ott van az ingatlanuk, viszont igenis, hogy meg kell hallgatni a véleményüket, mert nem úgy van, hogy fogom magamat és elköltözök azért, mert valami nem tetszik, főleg úgy, hogyha az ingatlanom, vagy egy élet munkája éppen ott van. És azért nem csúnya dolog az, hogyha nem hallgatjuk meg azokat az embereket, akik közvetlenek ezzel a dologgal.
Főleg a tekintetben, Tamás, köszönöm a kérdés, a válaszodat, főleg a tekintetben, hogy a polgármesternek ugyebár ez az egyik zászlaja, hogy a közösségépítés és ugye a lakosság bevonása mindenben meg egyéb. Ez az egész úgy recseg ropog, ahogy, de mondom, saját magukat minősítik, a polgármester is, a hivatal is, és egyáltalán ez az egész rendszer, amit ők képviselnek, vagy ahogyan ezt a munkát elvégzik, és nyilvánvaló, hogy ezek a fontos kérdések gyakorlatilag el lesznek mismásolva, és majd valamikor valami fog történni. Nem mernek felvállalni nyilván ugyebár közvetlen attakot, vagy éppen közvetlen beszélgetést, mert ha így volna, akkor itt ülne mellettem most Nagy Bálint, vagy Fidesz Tompika, vagy valamelyik iskolaigazgató, vagy akárki, és szépen elmondaná, hogy kedves Herold úr, maga nem jól tudja ezt, mert ez így és így van. Fiúk, engedjétek meg, hogy a következő témára átszárnyaljak, így mondván gyorsan, ami pedig nem más, mint különféle szemétségek, idézőjelben mondom, aminek most részese is voltál a napokban, Tamás, mégpedig megint fenékpusztára vissza kellett térnünk, hiszen a lakossági bejelentésre ki kellett menjünk, ki kellett, hogy egy aparáttal, Tamás, menjél, és ott mit tapasztaltál?
Hát, gyerekek, ne tudjátok meg, hogy mi van a Fenékpusztán. Komolyan mondom, az a hely, tehát az, hogy az egy, tehát Keszthelynek magának egy nagyon, tehát a legrégebbi, úgy mondom, hogy területe, ugye a római kori leletektől elkezdve, tehát a legrégebbi lakóhely, ennek úgy mondom, a Balaton nyugati medencéjének, de ami ott van, hát nyugodtan azt lehet mondani, hogy Fenékpuszta az egy óriási szemét lerakó helyé változott. De szégyelheti magát a területnek a tulajdonosa is, meg a kezelője is, ami ugye nem más, mint a Festetics kastélyt üzemeltető Helikon Kastélymúzeum Kft. Mert gyerekek, komolyan, tehát, és arról nem is beszélve, hogy arra megy a kék túrának az útvonala is, tehát, és hogyha most a turisták, akik arra járnak, azok egy ilyen nagy szeméttelepen vágnak keresztül, ahol a hűtőszekrény hegyektől kibelezett hűtőszekrény hegyektől elkezdve bármi megtalálható, sőt, aki megfáradt turista, az még le is tud heveredni, mert rengeteg ilyen, úgy mondom, hogy kiszuperált matrac is található, de ezen kívül, ami a szeméttelepen van, az minden megtalálható ezen a részen. És hát arról nem is beszélve, hogy ez egy természetvédelmi területnek a határán, egy Natura 2000-es terület határán húzódik. Tehát azt mondom, hogy valószínű, hogy egy része ennek a szeméthegynek ez egy Natura 2000-es területen van, és arról nem is beszélve, hogy fenékpuszta most már hónapról hónapra a szemét kérdésről szól, ugye, mert emlékeztek rá, hogy az év elején, január hónap végén voltunk kint, akkor pedig egy irdatlan mennyiségű építési törmelék került ki egy másik részére, egy zárt helyre, tehát egy kerítésre elzárt helyre halmoztak fel irdatlan mennyiségű építési törmeléket, amiben elég, tehát jelentős mennyiségű veszélyes hulladék is benne volt, amivel egyébként a jelen pillanatban rendőrségi nyomozás folyik, ugye az Egyesület feljelentése alapján, tehát hát kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi lesz ebből a nyomozásból, de még egyszer mondom, ahogy a ma fenékpuszta kinéz, az szégyen és gyalázat, Keszthelyre, a városra nézve is, hiszen az ide látogatók, akik oda kinek, vagy akik a turista útvonalon közlekednek, ugye a Hévízi lefolyótól ott van körülbelül 20 méterre ezek az irdatlan szemétlerakások, hát ezt látják, gyerekek.
Tehát ugye mondta Tamás, hogy ez a magyar államnak a tulajdona, tehát a mi tulajdonunk tulajdonképpen, és ha jól emlékszem, akkor nem is olyan régen a kormány komoly milliárdokat irányzott elő országosan az illegális hulladék lerakók felszámolására való tekintettel, hogy ezt meg tudják oldani. Én itt helyben, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel helyben, én nem hallottam erről abszolút semmilyen olyan információt, ami konkrétan arról szólt volna, hogy itt most valamiféle megmozdulás lenne. Most nem az önkéntességről beszélek, hanem mivel a kormány ezt meghirdette, és van rá pénz, akkor valószínűleg, hogy itt eltekintve a nemrég Nagy Bálintról készült fotóval és egyebekkel, ettől eltekintve nem látom azt a sürgéshorgást és azt a fajta parancsvégrehajtást, ha fogalmazhatok így, amit ugye nagyszerű kormányfőnk kitalált Keszthely vonatkozásában. És itt azért említsük már meg Pálinkás Róbertet, a nagyszerű igazgatórat, ennek a HFT-nek ugyebár a vezetőjét, aki ilyen gondosan ápolja és gondozza az állam tulajdonát, és ő mint fenntartó vagy kezelő, hát szégyelt is magát, hogy egy tényleg természetvédelmi terület közvetlen közelébe nem csak, hogy nem óvja, hanem még gondoskodik is róla, vagy valamilyen szinten valami köze is van ahhoz, hogy ez ilyen állapotba kerül, már az zárt területre is én gondolok.
János, én azért ezt nem jelenteném ki, hogy a kastély igazgatónak köze lenne hozzá, ez csak maximum feltételezés lehet. De egyébként, amit mondtál, ez pontosan így van, 2020 év végén, tehát utolsó negyedévében indított egy ilyen programot, ilyen hangzatos szavakkal a magyar kormány, hogy tisztítsuk meg az országot címmel, és több mint 7 milliárd forintot irányoztak elő arra, hogy ezeket az illegális szemétlerakó, hulladéklerakó helyeket úgy megszüntetik az országba, mert azt mondják, hogy számukra a környezetvédelme nem egy üres szlogen, hanem egy valódi küldetés. És hát ugye ezért is alkották meg tavaly év végén a klíma és természetvédelmi akciótervet, amire azt mondják, hogy a koronavírus járvány ellenére is végre kívánnak hajtani. Én nem tudom, hogy ti mennyit érzékeltek ebből országosan meg itt a Balaton nyugati medencéjébe. Én azt érzékelem belőle, hogy egyre több a szemét.
Igen.
Semmi más. És annak ellenére, amit például az Egyesületünk, immár 8 éve mondja, attól függetlenül, hogy milyen városvezetés van például Keszthelyen, hogy nyomorult mobil vadkamerák felszerelésével, sokkal kisebb költség ráfordításával már ezeket rég fel lehetett volna számolni. De valamiért csak a mellébeszél van, a fényképezkedés, meg aztán meg semmi. Tehát nincs semmiféle, úgy mondom, hogy tett, vagy olyan történés, meg ebbe a témába a mai napig nem történt. Legalábbis én nem tudok róla, meg nem tapasztaltam.
Igen, Tibi, önkormányzati képviselőként?
Volt a testület előtt, amikor még ugye békeidőben még volt rendesülés, volt szó erről, hogy a felszámolása ezeknek az illegális hulladék lerakó helyeknek, de ennek azért volt egy olyan előzménye, hogy azért a mi egyesületünk itt a zöld kommandóval, amiben te is, meg Dékány Péter is elég aktívan részt vettetek, Tamás és én is azért találtam egy-két ilyen illegális hulladéklerakó helyet, és tettem feljelentést ebben az ügybe. Tehát itt azért volt egy ellenzéki mozgolódás, most ismerve azt a fajta kommunikációs kormányzást, ami akár az országot, akár Keszthelyt jellemzi, hogyha az ellenzéknek van egy jó ötlete, van egy jó kezdeményezése, akkor azt tehát szép szóval igyekeznek elbirtokolni, csúnyább szóval kisajátítani fideszes felebarátaink, és hát akkor ebből valamilyen fajta kommunikációs tőkét kovácsolni maguknak. Itt is azt látom, hogy valóban ezek tényleg ilyen látszatintézkedések és bejelentések. Ahogyan Rejtő Jenő írta, azt hiszem a Piszkos Fred a kapitányban volt, az Fülig Jimmy mondta, hogy hát nem lehet minden pofon mellé egy közlekedési rendőrt állítani, hát úgy nem lehet minden szemétlerakóhely, potenciális szemétlerakóhely mellé sem rendőrt állítani, vagy közterületfelügyelőt. Ezek a vadkamerák, amiről szó volt, ezek valóban alkalmasak lennének, hát itt még akkor lehet ezen jogászkodni, hogy most itt milyen adatkezelési dolgok vannak, de hát amerre én járom az országot, főleg itt a dunántúli részeken, sajnos nagyon sok helyen látok ilyen illegális hulladéklerakásokat, és hát akkor ne csak a tünetet kezeljük, hanem a problémát is, talán hogyha az önmel állami tulajdonban lévő hulladéklerakó helyeknek a elérése, megközelítése, a használatának a lehetősége kevésbé lenne bürokratikusan nagyon szabályozott, és esetleg olcsóbban vennék át a hulladékot, akkor lehet, hogy kevesebb lenne az illegális hulladék is, és talán hát az iskolázatlanabb, rosszabb körülmények közt élő emberek sem raknák le a hulladékot ott, ahol lerakják most sajnos. Tehát ebben lehetne egy nagyobb tudatosság, tehát ne csak a tünetet kezeljük, hanem hát magát a betegséget is.
Valóban, Tibi, tökéletes egyetértek veled, abszolút, de most jelenleg országosan is, és Keszthely vonatkozásában is az a helyzet, hogy tünetet kell kezelni. Tehát amikor már a szemét eláraszt bennünket, nyilván valamilyen módon azt fel kell számolni, és akkor már jöhet a későbbi állampolgári hozzáállásnak a csiszolása, meg egyéb, meg segítése, de Tibi, én emlékszem rá, képviselőként volt olyan képviselőtársam, meg is nevezem, Mohácsi József, aki azt javasolta, hogy akasz gyűjtő adékot lehet gyűjteni. Értitek? Na, ez egy felelős képviselő mondta. Hurrá! Úgyhogy az pedig, hogy mi tüneteket kezeltünk, és mondjuk a városnak jól esik, és a lakóknak is, hogy önkéntesen szemetet szedünk, és 2016-tól nem olyan rég találtam egy keszthelyi televízió megjelent híradást erről, akkor még erre volt szándék a városvezetés részéről, ugyanis ők biztosítottak eszközöket, szállítást, stb., és civilek és képviselők személyesen ezen részt vettek. Most viszont, gyerekek, erre még csak hajlandóság sincs, ahogy látjátok. Szóval szuma szumárum a témában, hogy Tamás is, ahogy elmondta, és hogy te is elmondta, Tibi, egyelőre azt látjuk, hogy az országos rendelet után a végrehajtás gyakorlatilag nem valósul meg, minden marad a város lakóknak feladatául. Én azt gondolom, hogy leggyorsabban az önkéntesség fog valamit tenni, és majd később remélhetőleg ezt hivatalosan egy jobb mederbe tudjuk terelni, és akkor ezen mindenféleképpen egyrészt a lakosság is segít, másrészt a városvezetés is tud segíteni. Kiszemeteltük magunkat, és most egy nemrég jött információt szeretnék veletek megosztani, egy olyan hírt, amit, hát Tibi, tőled kaptam, hadd mondjam el, hogy Manninger Jenő irodájából hívogatják a lakosokat, hogy regisztrálta, beoltotta-e magát, meg egyéb, hogy nekem ez úgy tűnik megint, hogy a rettegésnek a rettegés foka, vagy meddig lehet még emelni ezt a presszionálást az emberek részéről, szóval, vagy a Fidesz részéről az emberek irányába, fiúk.
Megint csak ezt a kisajátítós stratégiát látom itt, tehát gyakorlatilag amióta a koronavírus járvány elindult, azóta a kormány is és a keszthelyi fideszes város vezetés is gyakorlatilag ezt igyekszik a saját kommunikációs marketing céljaira használni, és hát előszeretettel pózolnak úgy, mint a válság és a vírus ellen küzdő hősök a nagy jótékony, segítő emberek, és hát ebben a vonulatban nagyon jól beilleszkedik ez is, hogy egyébként abszolút nem ez a dolga egy országgyűlési képviselőnek, hogy embereket hívogasson. Hát itt bennem rögtön felmerül a kérdés, hogy hát milyen adatbázis alapján, hogyan férnek hozzá az állampolgároknak a telefonjaihoz, például a mobiltelefonjaihoz, ami ugye nagyon sok telefon, főleg a feltöltőkártyás nem is szerepel a tudakozóban, hogy van meg nekik legális adatbázisból. A Kubatov listát én most itt nem is említem, tehát itt most ez az oltás, meg a vírushelyzet, ez tulajdonképpen másodlagos. Hiába próbálják meg ezt ők úgy eladni, hogy igyekeznek növelni az átoltottságot, és hogy küzdenek a járvány ellen. Nem, itt egy nagyon tudatos adatbázis építés, az emberek preferenciájának a felmérése zajlik, és én nem tudok olyanról, hogy országgyűlési képviselőnek és az ő stábjának ez feladata lenne, hogy ezzel embereket hívogasson, és hát többen fordultak hozzám felháborodva. Volt, aki a Facebookon is hangot adott a nyilvánosságba ennek a panaszának, hogy hát őt ne hívogassa az országgyűlési képviselő. Ilyen miatt ő felnőtt ember, ő el tudja dönteni, hogy regisztrál, vagy nem regisztrál. Sokan vannak egyébként, azt kell, hogy mondjam, akik nem oltás ellenesek, hanem egyszerűen elvi okokból nem hajlandóak regisztrálni egy olyan adatbázisba, ami valószínű, hogy a Rogán Antal féle minisztériumnak a propaganda osztályán köt majd ki. Tehát ilyen véleményeket is hallok. Ugyanakkor sokan vannak, akik, a politikusok ezzel marketingelik magukat, hogy ők akkor most már beoltatták magukat, és milyen szuper emberként. Szándékosan ezt a témát kerülöm, én nem akarok ezen a vírus hullámon vitorlázni.
Igen.
Én, mint pedagógus, megkaptam egyébként az első oltásomat, de úgy fogok visszamenni a jelenlegi oktatásba dolgozni, hogy még a második oltásomat akkor nem kapom meg, tehát erősen kérdéses lesz, hogy nekem az immunitásom kialakul, de itt most nem az én ügyem a fontos, szerintem se egy polgármesternek, se egy országgyűlési képviselőnek nem dolga az, hogy embereket emiatt hívogasson, és buzdítsa őket arra, hogy regisztráljanak az oltásra, megvannak erre a megfelelő más szervek vagy hivatalok, de én nem tudom, hogy egyáltalán jogszerűen rendelkezhet-e ilyen adatokkal egy országgyűlési képviselő, hogy embereket emiatt felhívjon.
Na, Tibi, ez egy nagyszerű kérdés volt egyébként. Fel is sohajtottam, hogy ugyan kérem. Tehát most azért jó pár, akár kampány, akár választási, bármilyen esemény során azért mi megfelelő tapasztalatokat azért már megtaláltuk. Hát ne legyenek már kétségeink. Tehát ezért is beszélünk erről, ezért is hoztuk be témába, és ezért is mondjuk el a hallgatóknak, hogy nyilván ez ennek a háttere. Én amiért szomorú vagyok, hogy már most kampányt folytatnak, és persze nyilván a fideszes kormánypropaganda pedig az ellenzékről beszél, hogy az ellenzék kampányol. Hát nyilván van ennek egy folyamata a jövő évi választások előtti időszaknak, persze, de tényleg maradjunk már a való világba. Azért hiába lengetjük az ásztót, hogy megvan a 3 millió modellik beoltott Magyarországon, de nem tudja senki, hogy ez milyen módon, hányadik, stb., hogy hol, és tényleg olyan számok jönnek elő, ami egyszerűen tényleg tébolyító, hogy micsoda számok vannak még a mai napig is, és növekszik az oltottság, és növekszik a halálozási arány, és nem gyengül, és nyitásra készülünk, és EB-re készülünk, és magam is örülnék, hát ebből élek, gyerekek, hát én is a legboldogabb lennék, de olyan félelemmel dolgozom a mostani időszakban, várva majd a valamikori nyarat vagy őszt, vagy mit tudom én mit, hogy szeretnék dolgozni, szolgáltatni, de olyan félelemmel, mert nem tudom, hogy mi hova fog jutni lelkileg, pszichésen az ember? Mi fog velünk történni hónapok múlva? Tehát én nem látom azt a nagy boldogságot előre augusztusban, nem látom a szurkolási kedvet bennem, vagy a barátaimban, vagy a környezetemben, hogy 40 000 vagy 100 000 ember közé oda tudok menni zászlót lengetni. Sorolhatnám. Tehát Tibi, úgy, ahogy mondtad, igen, azért ebbe is kell egyfajta, hogy mondjam, alázatosság, és nem a lengetni a beoltottságomat, mint Fidesz Tomi, és ebből ilyen kormánypropagandát, meg Fidesz propagandát csinálni, de és mert ennek a levét is a lakosság issza meg. Tehát a telefonhívásokkal is ki tudja, hogy kiben mit okoz ez a hívogatás, hogy mit fog gondolni egy idős ember, vagy bárki, hogy miért hívogatják, miért kíváncsiak. És én két dologra is kíváncsi lennék egyébként, most csak egy gondolatig visszatérve ez online fórumra, hogy majd ennek az eredményét hogy fogják propagálni,
mi módon és milyen számok jönnek majd ki, ez majd érdekel engem. Ezt önkormányzati képviselőként nyilván ezt meg is fogják tudni kapni, Tibi. És itt ebben az esetben pedig hát tényleg szomorú, hogy a kampányra készülve itt most már tényleg a gyűjtik össze talán a kádereket újra, vagy én nem is tudom, nem is akarok itten polemizálni, meg találgatni. Elmondtuk, Tibi, elmondtam én Tamás ehhez a témához.
Hát én nekem, figyelj, de János, én nekem az a vélemény erről, hogy hogy én a védőoltással kapcsolatosan, hogy be akarom-e magamat oltatni, vagy se, ugye a védőoltás az nem kötelező. És az, hogy a betegségem, az egészségi állapotom, az egy olyan szenzitív adat egy magánszemélynek, egy természetes személynek, mint például a szexuális beállítódásom, vagy például a vallásom.
Vallás identitás,
ez mind olyan adat, ami nem tartozik sem Manninger Jenőre, sem a Fidesz-KDNP-re, se senkire, hanem ez minden embernek valahol a magánügye, és én sem mondom el azt, hogy én nekem, én, milyen az én egészségem, meg milyen az én kapcsolatom például a védőoltással, milyen a kapcsolatom magával a Covid-dal, meg ezeket a dolgokat. Mert ez mindenkinek a saját egészsége, az saját valahol, saját magára, a családjára tartozik. Tehát ez nem, és a másik dolog pedig az, hogy... Tehát nem is tudom, hogy milyen listákon, vagy hogyan egyáltalán, hogy hogyan hívogatják. Mert ugye, ha én regisztrálok mondjuk az oltásra, akkor az milyen úton kerül oda Manninger Jenő irodájába például. Ugye? Igen. Vagy, igen. Tehát most ezeket a dolgokat, tehát én nagyon nem értem, tehát ugye itt ezeket a... De hát mindegy, de most ugye egy állampárt ideje alatt élünk, tehát ez egy ilyen rendszer, amikor az állam és a kormánypárt az egy és ugyanaz, ez a 90-es évek előtt is ugyanígy volt, tehát kvázi egy pártrendszer. Hát most vannak még pártok, ugye ellenzéki pártok, igen, vannak ott az országgyűlésben, hát persze, de hát senki nem hallgatja meg őket, ugye, tehát kvázi mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ugyanaz van, mint 1990 előtt, csak máshogy hívják a lányt.
Nekem eszembe jutott, Tamás, egy szlogen, amit még annak idején a fideszeseknek konkrétan ide tartozó a Manninger Jenőnek is egy szlogenje volt, hogy Isten, haza, család. Hol vagyunk már tőle? Látjátok-e? Tehát amikor a Manninger Jenőnek a plakátjára az volt írva, hogy Isten, haza, család. Hogy nem szakadt rá az ég már akkor, de hogy most szakadna rá akkor inkább az ég. Tehát hogy hova jutnak emberek, de nem is ez most a lényeg, hanem maga ez a helyzet, ami ugye most történik, most van folyamatban, és ahogy látjátok, és jól látjátok, és magamnak is ez a véleménye, hogy egy párt kampánynak egyik része ez is, hiszen ez már jól bejáratott Keszthelyen, és lásd a különféle választási csalásokat, amiket elkövettek 2018-ban, vagy éppen 2019-ben.
Hát nézd, figyelj, tehát az a baj, hogy ugye erről még talán nem beszéltünk, de ugye talán Orbán Viktor, a jelenlegi miniszterelnök mondta, hogy az ő 11. parancsolatuk, ugye a 10 parancsolat után az, hogy tehát hogy ők összetartanak és megvédik egymást, csak sajnos a törvénytelenségbe ugye ezt nem kellene, és hát ennek a NER-nek, tehát ez a legrosszabb, vagy a legvisszataszítóbb része, akkor, amikor például, most itt János említetted itt a választási csalásokat, akkor, amikor amikor elindult például 2018-ban az ajánlásgyűjtés, lehet, hogy emlékszel is rá, és tehát reggel 3-4-8-kor nem mondom, hogy melyik iskolából, meg hogy amikor felhívtak az ott dolgozó pedagógusok, amikor bement az igazgató, és közölte, hogy akkor 8 órakor jön hozzák Manninger elvtársnak az ajánlóíveit, és mindenkinek alá kell írni, ugye? És akkor fölhívtak kétségbeesve, hogy most mit csináljanak, és akkor az ember mit mondott rá, azt mondta, hogy figyelj, bárkinek aláírhatod, írd alá nyugodtan, aztán nem kell konfrontációba, nem kell vitába keveredni ezekkel az emberekkel. De hát ugye a törvény azt tiltja, hogy munkahelyen ajánlást gyűjteni, és hát ugye ezek az emberek, hogyha kenyértörésre került volna a sor, ugye úgysem mertek volna elmenni tanúskodni, mert az állásukat azért ugye férték, mert azért itt Zala megyében kezd helyen elhelyezkedni, manapság épp most, amikor múlt héten találkoztam az egyik ismerősöm, ő mondta, hogy a Vűznél az új igazgató ugye mindenkit kirúgott, a könyvelőtől elkezdve a titkárnőig bezárólag, vagy most, hogy kirúgott, vagy csak elmentek, hát ezt ugye nem tudni, lehet, hogy úgy volt, lehet, hogy nem. Mindegy, de elmondta, hogy meghirdettek egy ilyen nyamvat titkárnői állást, most bocsánat, hogy ezt mondtam, hogy nyamvat. Tehát egy, azt mondom, hogy egy, tehát nem egy agyon füzetett állásról van szó, és azt mondja nekem az ismerősöm, hogy képzeljem el, hogy több mint 100-an jelentkeztek erre az álláshirdetésre. No, hát ugye ezeket, hogyha figyelembe vesszük, akkor egyértelmű, hogy például az előbb említett esetben, hogy ki mert volna tanúskodni, vagy bármit elmondani. És ezért mondtam az illetőnek, hogy írjátok alá nyugodtan a Jenőnek, aztán ennyi, aláírhatjátok a másikét is, és akkor nem kell konfrontálódni. De valahol szomorú, hogy Magyarországon a 21. században itt tartunk, és ez, ilyen választási rendszerünk van. Egyszerűen, na, nem is csodálom.
És természetesen ez mind nem működne, ha nem lenne hozzá a megfelelő apparátus, azok az emberek, akik kiszolgálják a NER-t. Tehát én azért hadd említsem meg ugyanabban a sorban azokat az embereket is, akik vazalus módon kiszolgálják, akár köztisztviselőként, akár rendőrként, akár hogyan ezt a rendszert, akár tisztában vannak az állam, mint állam fogalmával, vagy egyáltalán, hogy legitim, vagy illegitim, vagy egyéb, most ebben ne is menjünk bele, de egy gondolat erejéig, hadd említsen meg a egyik rendőrkapitányságot a környező településen, ahol a kvóták begyűjtése folyik, de egyébként én a véleményem az, hogy országszerte így van, és egyébként így is volt, hogy ez mégiscsak tényleg felháborító, hogy a szakad elsőben valaki megy az utcán, nincsen rajta maszk, ezért vagy azért, vagy lefújt a szél, vagy tök mindegy, most nem is akarok itt ilyen polemizálásba kezdeni, de 6-szor elmennek az illető mellett, bekerítik villogóval, megállnak mellette, oda rendelik az autóhoz, hölgyről van szó, szégyeltik a pofájukat, és akkor egy ilyen 30 kilós, 20 éves fiatalember oda böfög, hogy ugye tudja, miért állítottuk meg, igen, és akkor elismerje, 5000 forint bírság. Szóval azért ebben az országban vannak még mindig nagyon nagy problémák, és tényleg visszatérve a munkahelyekre, és erről, amit Tamás beszéltél, sajnos a munkahelyteremtés, mint olyan, sem kezdtem, sem sehol nem valósult meg, sőt, inkább romlott, és természetesen keresik a helyüket. Bár hozzáteszem még egyszer, aki ezt a hatalmat szolgálja, az nyilván kiszolgáltatott is. De ha a gyomra elbírja, és erkölcsileg ez megfelel, akkor büntessen, és tényleg én magam véleményem, hogy a kölcse gyógyszerre vagy amire, de nem hiszem, hogy egy szóbeli figyelmeztetés ne lett volna elegendő. Miért kell 5000 forintot ellopni, behajtani egy magyar állampolgártól is, nem ez az első eset, és nem csak ott, ahol miről szó van, hanem már ugye városban is több helyről jött ez az információ, mert alapvetően, fiúk, az emberek nem fegyelmezetlenek, de vannak bizonyos élethelyzetek, amit szégyen szemre is kihasználja az a hatóság, aki egyébként meg a szolgált leadás után hosszú nyelvvel bemegy, és leadja, és leírja, hogy hány ezer forintot ellopni a dolgozó emberektől. Ez csak így utolsó összeszedként mondtam ehhez a témához, fiúk.
Na most figyelj, de János, azért meg kell, hogy cáfoljalak, mert azért nem is, épp a mai nap beszéltem az egyik pártnak a, úgy mondom, hogy prominensével, és elmondta, hogy nagyon sok jelenlegi rendőr jelentkezett a pártba, párttagnak, tehát felvételre, és most ezt nem azért, és nem azért jelentkeztek, mert ők ezt komolyan gondolják, hogy aztán a pártban munkát szeretnének végezni.
Mert a világos, a felmondás miatt.
Így van, mert nem engedik őket felmondani, igen, mert a gyomruk nem veszi be, ami ma a magyar rendőrség állományába uralkodik, amit nekük, amilyen munkát nekük végezniük kell. Egyszerűen nem tudnak leszerelni, és azért adják be ilyen sokan, egyre többen, hogy, tehát már azt kérdezik, mikor veszik fel őket, mikor lesznek pártagok, mikor tudnak valamit mutatni. erről, hogy ők pártagok, mert ugye akkor jelenleg hatályos rendőrségi törvény szerint ugye meg kell szüntetniük automatikusan a munkaviszonyukat, mert attól félnek, hogy kiveszik a jelenlegi törvényből ezt is, és nem tudnak leszerelni. Mert nagyon sokan, nagyon sok rendőrnek tele van a hócipője azzal, ami ma a magyar rendőrség állományán belül zajlik. Mert ők azt mondták, hogy nem erre tettek esküt, amit ők, ővelük ma napról napra végeztetnek.
Nézd, Tamás, persze igazad van, egyértelmű. Mindig is voltak és vannak kivételek. Én maga az egész NER rendszerről beszéltem, és azok kiszolgálóiról. Azt most, hogy valaki ebbe áldozat, vagy bármilyen tekinti magát, és valahogy megpróbál kibújni ez alól, ez nyilván a ugye tőle független törvény és helyzetek kialakulása miatt történik. Tisztelem ezeket az embereket, azt mondom, hogy merték vállalni. Azt már nem tisztelem, hogy úgy, hogy párttag akarok lenni, tehát azért én is voltam fegyveres testületnek tagja, és én is esküt tettem, és hű voltam az eskümhöz, mostanáig is, és már közben történt néhány olyan dolog, amikor ezt valamilyen szinten változtatni kellett volna, nem voltam rá hajlandó, nem is ez a lényeg. Akkor én még egyszer azt mondom, ha egy rendőr nem akar rendőr lenni, akkor szereljen le. Most a törvény nyilván ezt ugye nem engedi, akkor viselnie kell a következményeit. Én nem tartom persze természetesen 100%-osan etikusnak, vagy lelkileg ez pozitívnak, hogy csak azért lépnek be, vagy fárba, hogy ezt kibújjanak ez alól, mert hiszen gyakorlatilag az egész NER erről szól, hogy különféle kiskapukon lehet közlekedni alá föl, nyilvánvaló. Én például szívesen látnám, hogyha Budapesten 5000 rendőr letenni a sisakját, mint Németországban, vagy Franciaországban a főtéren, és elbúcsúznának, és utána mit tesz a hatalom? És kivel? Amikor nincs a fegyveres erő mögötte, mit fog tenni? Nem tud csinálni semmit. Mindenesetre elég szomorú, hogy néhány rendőrnek, vagy akár több rendőrnek is ez valószínűleg megoldás ahhoz, hogy megváljon ettől a fegyveres testülettől, és most még ugye fél, hogy megszüntetik ezt a törvényt, és mindenesetre én akkor is azt mondom, hogy aki a jelen helyzetben egy meleg rendőrautóból egy egyedül sétáló hölgyet le tud állítani szakadó esőbe, és meg tudja 5000 forintra a bírságot, hogy szégyelje a pofáját, én ezt mondom. Ez az én magán véleményem. Ehhez.
János, én amit mondasz, meg ami, tehát magába, önmagában, ami történt ezt az esetet, én maximálisan egyetértek veled, nem is beszélve arról, hogy ez például ez a törvény, ez a rendelkezés, hogy például, hogy közterületen is maszkot kell, hogy hordjál, vagy hát ne haragudjál, ez egy legszimperfekta, mert a legtöbb gondolkodó ember, ez akaratlanul is, de nem tart, rengeteg emberrel találkozok közterületen, akin az állán van a maszk, vagy épp a nyakán, tehát, de nem tartják be azért, mert értelmetlen, mert ne haragudjál, egy erdő közepén, ha sétálsz, például, akkor, vagy például te esetedben szakadó esőben, tehát amikor senki nincs a környéken, akkor ugyan már, mondják már nekem, hogy milyen értelme van ennek a maszkviselésnek, amellett, hogy még egyszer mondom, hogy fegyelmezetnek kell lenni, és tehát valamilyen szinten megértem, de azért talán a jogalkotónak azért lehetett volna körültekintőbb is, amikor ilyen marhaságokat, tehát úgy mondom, hogy törvénybe hozott. Igen. És visszatérve egy kicsit a rendőrökre, hogy János, ne ítéld el őket, mert az a baj, azért csinálják ezt ezek az emberek, és egyénileg egyesével, hogy párttagok szeretnének lenni, mert sajnos a magyar társadalomban nincsen szolidaritás. Amit említettél, hogy Németországban vagy Franciaországban 5000 rendőr letette a sisakot, Magyarországon nincs ilyen, hát nem tudnak. Magyarországon egy normális sztrájkot nem tudnak lebonyolítani, nem, már 20 éve nem volt sztrájk Magyarországon, sőt lehet, hogy 30, azért, igen. Mert a magyar társadalom ilyen nincs. Az a szerencsétlen rendőr egymaga, aki nagyon szarul érzi ebbe a rendőrségi állományba magát, nem tud más csinálni, mint hogy egyénileg próbál meg kilépni ebből a kollektívából. Én át tudom érezni az ő helyzetüket. Na de látom egy kicsikét, hogy túlfutottunk az időben a mai adásból. Ez egy jó kis téma, nagyon sokat lehetne róla beszélni. Én tehát ugye azt mondom a hallgatóknak, hogyha tetszett az adás, vagy hogyha érdekes témákat tudunk idehozni, akkor inkább találkozunk jövő héten is, és meg hát iratkozzanak fel a podcast csatornánkra.
És Köszönöm szépen, Tamás!
Kedves hallgatóktól a mai alkalommal, és hát kívánok mindenkinek vírusmentes további szép napokat, még akkor is, hogyha éppen itt most nálunk esik a hó. De ettől függetlenül még tavasz van.
Igen, köszönöm szépen, Tamás, és utólag szeretnék elnézést kérni ismételten hallgatóktól, hogyha az online kapcsolat által létrehozott rádió műsorunkban lett volna valamilyen akadás vagy probléma, hiszen, mint ahogy mondtam, online módon tartjuk a rádió műsorunkat, ezentúl is valameddig, meglátjuk, hogy meddig, és hát ezeket a témákat, amiket ma megbeszéltünk, és általában mindig nagyon aktuális, nagyon érdekes és rendhagyó témákkal jelentkeztünk, és fogunk is jelentkezni. Én Herold János műsorvezető voltam, köszönöm kedves barátaimnak, Tamás és Tibor, a részvételeteket, és hogy ezeket a témákat megbeszéltük. Én a hallgatóknak is köszönöm a türelmüket, és várom önöket a következő várhatóan csütörtöki podcast műsorunk meghallgatására is, ahol nem lesz kevesebb és rosszabb minőségi téma, mint amiket eddig érintettük. Jó éjszakát kívánok, viszont hallásra minden kedves hallgatónak!